Sziasztok, szép délutánt! A kettes számrendszert halljátok itt a Rádió Cafén, Veres Dórival,
Behumi Dórival és vendégünkkel Fülei Balázsal, aki Liszt Ferenc Artisziusz és Junior Primadíjas zongoraművész. Szia Balázs!
Mindenkit üdvözlök, sziasztok!
Szia! Miért bekapcsolódtunk az élőadásba, és társulunk itt veletek az éterben, azért mi rengeteg mindent elkezdtünk itt megfejteni. Onnantól kezdve, hogy milyen a szava, akinek abszolút hallása van, jó-e vagy nem jó, illetve hogy lehet-e nélkülözni a szintetizátort a popzenében, vagy nem. Képzeljétek el, hogy ezt az egészet egy ilyen elmúlt negyed óra alatt sikerült összeraknunk.
Sőt, 5 percben.
Sőt, akár 5 percben. Ez egy ilyen, mi volt ez a trailer?
Beharangozója
mondjuk egy filmnek. Ez az, amiről lehet, hogy szó lesz, de csak akkor derül ki, ha hallgatjátok a műsort.
Meg ha jó gyerekek lesztek.
Viszont mindig azzal szoktuk kezdeni, hogy ha most péntek délután van, akkor már van egy rálátásod arra, hogy milyen volt a heted, és még mi áll a hétvégén előtted.
Köszönöm szépen. Azt szoktam mondani, hogy az életem eléggé polifonikusan zajlik. Időnként pihentető lenne egy kis homofón szerkesztésmód. Aha. Tehát, hogy tudjam, hogy egymással párhuzamosan mik történnek egyszerre, és tudjam, hogy annak hol a vége. Ehhez képest ugye mind a különböző tevékenységeim, mind az azon túli életem meglehetősen összetett, és így egymásra halmozódnak a különböző dolgok, és akkor én meg mindig igyekszem visszaütni a megfelelő labdát, amely kijött valamelyik szervából. Most képletesen fejeztem ki magam. Jól vagyok, alapvetően jellemző rám, hogy sok mindent csinálok egyszerre. Azt hiszem, hogy ez létigényem is, és amikor megkérdezik, hogy ezt hogy bírom, és elkezdek rajta gondolkodni, akkor szoktam mindig egy picit így morzsákra hullani. Az a lényeg, hogy nem szabad erre gondolni, hanem lehetőleg olyasmit csinálok, amihez kedvem van, és az életem legnagyobb része ez. De nem akartam kitérni a kérdés elől. Egy utazással indult a hetem, Brüsszelben volt egy koncertem hétfőn, szeptember 26-án volt Bartók Bélának az évfordulója, szeptember 26-án hunyt el, 1945-ben New Yorkban, és ehhez kapcsolódóan rendeztek egy koncertet Brüsszelben, amihez én olyan műveket választottam, amik Bartók Bélához ilyen vagy olyan módon kapcsolódnak, tehát voltak francia zeneszerzők, volt Doknányi, volt Ravel, Debussy, és persze Bartók Bélától is olyan művek, amelyeket ő is játszott saját maga a koncertjein, hiszen életében több mint 600 nyilvános hangversenyt adott, és a legtöbbön ugye a saját műveit játszotta, vagy mindig beillesztett valami új művet, amit komponált. Kedden jöttem haza, a héten ugye elláttam a szokásos tanítási feladataimat a Zeneakadémián. Ezek többnyire szerdák és csütörtökök, de mindig mindenkinek van valami extra igénye, kívánsága, úgyhogy beszoktam menni, máskor is meg kell hallgatni koncerteket, hogyha éppen fellépnek.
De ezt úgy mondod, mintha ez valami nyűg lenne, és ezt nehezen tudom elképzelni.
Nem, egyáltalán nem nyűg, inkább azt mondanám, hogy egy viszonylag behatárolhatatlan tevékenység, hiszen a művészet oktatás az, meg egyáltalán a művészettel való foglalatosság az valami olyasmi, ami sohasincs kész. Akár te csinálod, akár más csinálja, akár közösen dolgozunk valamivel, soha nincs kész, hanem mindig van valamit alakítani, módosítani, arról nem is beszélve, hogy az ember maga, aki játsza, ő is mindig más, tehát így van egy állandó mozgás
az. Hát akkor mindig csak épp az alap pillanatot képezitek le, mert akár egy koncert is csak egy pillanatot rögzít, hogy éppen akkor milyen állapotban tudjuk interpretálni az épp adott zeneművet.
Most újabban a legújabb ötletem az, hogy rögtön fel is vesszük az első játékot, amit előadnak. Ez a COVID-nak egyébként a COVID időszaknak egy nagyon fontos tapasztalata volt, hogy amikor videókat küldtek nekem a hallgatók a saját produkcióikról, akkor én vissza tudtam jelezni, hogy 2.31-nél siettek, 4.42-nél, most a perc, másodperceket mondom a videóban, de mondhatnék kotta alapján ütemszámokat is, hogy mondjuk a 273. ütemben túl sok a hegedű, vagy túl kevés a zongora, most egyszerű példákat mondok. Magyarán a valóságról beszélünk. Mert amikor valamit eljátszanak, véget ér, és elkezdünk beszélni a múltról, akkor végeredményben már mind a ketten interpretáljuk a múltat. nekem is van egy emlékem róla, és annak is, aki játszotta. De nem tudjuk megfogni, nem tudok rámutatni. És nagyon szeretem a felvételeket ilyen szempontból, hogy hallgass meg, ott ez is ez történt, nézzük, hogy jól emlékszem-e, és te hogy élted meg. És az a legérdekesebb, amikor egy felvételre rá lehet játszani a változtatást magát. Tehát meg szoktam nekik mutatni a felvételt, és rájátszom azt, hogy ahhoz képest milyen lenne az, amit javasolnék, vagy elképzelek. Mit nyerünk ezzel? Rengeteg időt lehet megsporolni. Különben fél óráig eljátsza, nem jó, még egyszer. Kicsit ilyen, kicsit olyan. És megy az idő, és az idő nagyon nagy kincs. Főleg akkor, amikor olyan dolgokkal kell foglalkozni, amik nem befejezhetőek, tehát legalább minél nagyobbat haladjunk.
De érdekes, hogy akkor a COVID hozott pozitív dolgokat is ezek szerint.
Ötleteket hozott, ötleteket. De azt hiszem, hogy ezzel mindenki így van. Igen. Tehát senki nem kívánja vissza, viszont az emberi leleményesség és találékonyság azért megötszöröződött ebben az időszakban.
Mondjuk el azért gyorsan, hogy a Zeneakadémiának a kamarazenei tanszékét vezetett, és ott is tanítasz, tehát azt nem mondtuk el elején, tehát az elején, tehát a hallgatók be tudjanak kapcsolódni így, hogy jön ide a képbe a hegedű, ugye a zongorához, hogy ez hogy merült föl.
Egyébként én gondolkodtam ezen, hogy több helyen nyilatkoztad, majd meséled magadról, hogy te nagyon szeretsz szólista, előadó művész lenni, és közben mégiscsak, igen, hogy a kamarazenét oktatod, lehet, hogy ebbe semmi ellentmondás nincs, csak gondoltam, reagálj rá.
Nincs szerintem ellentmondás, mert a két tevékenység, bár nagyon sokan azt nyilatkozzák, hogy kiegészíti egymást, szerintem homlok egyenest más attitűdöt képvisel. A színpadon egy előadó művész élete az egy hát merő önzés, egy exhibicionizmus, ami rólam szól, ami arról szól, hogy meg akarod mutatni, van benned valami megosztani való, figyeljenek rád, és így tovább. Amikor tanítok, akkor minél inkább ki kell kapcsolom magamat, semmiképpen nem elővenni azt, hogy én hogy csinálnám, meghallani, hogy ő bennük mi van, aminek lehet, hogy megvan a csirája, vagy nincs. Azokat a csirákat lehetőleg nem kiirtani, hanem elkezdeni locsolgatni. Ha meg nincs csíra, akkor még elkezdeni keresgetni, hogy vajon hol lehet, vagy rávezetni őket. Tehát úgy is mondhatnám, ha már így kettes számrendszerben vagyunk, és mindig mindenből az életben valahogy tényleg így kettő van. Valószínűleg az emberi létezés ilyen, hogy hideg-meleg, meg gyors-lassú. Tehát én itt a koncertezésre azt mondanám, hogy ez egy direkt folyamat, a tanítás meg egy indirekt folyamat, mert nem kész receptet kapnak tőlem, hogy ezt és ezt és ezt kell csinálni, vagy lemásolni, hanem általában én sok-sok kérdéssel bombázom őket, és próbálom kiúzni belőlük az ő saját maguk válaszát, hogy az rögtön az ő saját maguké legyen. Egyszerűen, amit magunk vadászunk össze, az mindig értékesebb. Rengeteg helyen lehet mostanában olvasni, hogy a kamarazene rangját visszahozni, és így tovább. Nemrég láttam színházban a Két Korea újraegyesítése című darabot, a Katonában ment, de már
pár évvel
6 éve nagyjából. És akkor az egyik jelenetben jön egy nő, és ugye azt hiszem, hogy egy olyan jelenet volt, hogy pszichológusnál van, és bemutatkozik, és mondja, hogy hát a férjemmel polgári életet élünk, mindketten nagyon szeretjük a kamarazenét, és utána jött a többi. És arra gondoltam, hogy micsoda aránybeli borulás van itt, hogy miért ez volt a legfontosabb, és elképzeltem, ahogy így térdre tett kézzel hallgatnak egy vonós négyest, és akkor boldogan a Haydn kvártetre ott úgy elérik a boldogságnak azt a szintjét, ami után majd nem kell pszichológushoz járni.
Várjál, most lehet, hogy nem jól értelek, tehát hogy szerinted ez nem igaz, hogy az a non plus ultra a kamarazene?
Dehogy nem, én csak azt mondom, hogy egy picit szálljunk vissza a földre olyan szempontból, hogy a kamarazene az együttjátékot jelent. Igen. Annak a tanulmányait, hogy különböző hangszeres művészek vagy énekesek hogyan tudnak egymásra reagálni, élően játszani együtt, hogy ne olyan legyen, mint hogy a két párhuzamos sínen futnánk, és egyszer csak majd megérkezünk egyszerre a célba, hanem ezek a sínek, ezek nagyon sokszor találkoznak, elválnak egymástól, és ez a zenének még alapvetően nem baj, sőt, még jót is tesz neki. Teljesen másképp kell együtt játszani fúvóssal, vonóssal, ütőhangszeressel. A zongorista szerepe is minden esetben más. Ez a tanulmány mindenki számára kötelező, ezt akartam mondani. Tehát minden egyes előadó művész számára végig a Zeneakadémia alatt kötelező a kamarazene, az együttjáték, ami szerintem egy jó és különleges dolog, mert szerintem nincs még egy Zeneakadémia a világon, ahol ez ilyen szinten hangsúlyt kapna, és ilyen szervezett módon foglalkoznának vele.
Amikor a Zeneakadémiára kezdtél járni, és elindultál versenyeken, nagyon hamar elkezdtél szólistaként is koncertezni külföldön. És ehhez képest azt hiszem 30 éves voltál, amikor elkezdtél tanítani a Zeneakadémián. Ki gondolta, és miért, hogy egy szólista alkat, tehát hogy aki abszolút bebizonyosodott, hogy egy szólista alkat, és te magadról is ezt mondod, tehát miért gondolták azt, hogy te alkalmas leszel akkor arra, hogy a kamarazenei tanszéken taníts?
Attól függetlenül, hogy sok szóló produkcióban voltam, rengeteg kamarazenét játszottam, és rengeteg emberrel játszottam közösen, és rengeteg féle helyen. Tehát amikor elkezdtem tanítani, azért volt egy elég nagy merítésű tapasztalatom hangszerekből, együttesekből, fesztiválokból, dolgok működéséből. Általában, mint zongoristát, nagyon kedvelnek, akik játszanak velem, mert elég alkalmazkodó képes vagyok, és elég hamar rá tudok hangolódni a másikra. Ettől függetlenül nagyon szeretek egyedül lenni a színpadon, mert olyankor valami olyan energiák szabadulnak föl bennem, ami az együttzenéléskor ugye megosztlik a színpadon. Megosztjuk egymás között a cél érdekében a különböző feladatokat, és amikor a bejöveteltől a kimenetelig mindez az én kezembe lehet, az engem inspirál. Vannak ellenkező karakterek is, akiket ez nyomaszt. Tehát az, hogy kimenni egyedül, és a saját hátukon elvinni az egészet, én szeretem.
Igen, egyébként nem olyan rég volt a vendégünk, a Bújtor Balázs, aki pedig kifejezetten arról beszélt, hogy ő akkor érzi komfortosan magát zenészként, és nem azért, mert feltétlenül nem tudna egyedül nyilván bármit eljátszani, hanem egyszerűen neki ez a komfortos közeg, hogyha másokkal együtt hozhat létre valamit, illetve, ez tényleg izgalmas.
Illetve Vásári Tamás is itt volt nálunk, és ugye tőle azt kérdeztük, hogy miért gondolta, hogy inkább vezényelni kell, hogyha már egy világhírű és elismert zongora művész volt, és erre azt mondta, hogy hát most inkább már játsszák mások a rossz hangokat. Mert hogy őt meg annyira nyomasztotta ez az egyedül lét, tulajdonképpen a felelőssége.
Ezt mondta.
Igen. Hogy ez a felelőssége, de akkor te ezt nagyon jól bírod a válladon, ezt a felelősséget.
Vagy nem
inkább
így fogod
ez inspirál téged.
Azt hiszem, hogy nem így fogom fel ez a... Nem is foglalkozom
hogy
vele.
Hogy egyedül viszed el a balhét a színpadon.
De most komolyan, tehát a pulzus számod ugyanakkor a színpadra lépéskor, mint mondjuk itt most?
Nem.
Azért nem.
Dehogyis. Az életfunkcióim a színpadra lépés előtt 5 perccel olyan szinten megnőnek, hogy szerintem a szakállam is gyorsabban nő, ami nincs. De hát ilyen pszichoszomatikus tüneteim vannak.
Komolyan.
Tehát elkezd gyorsabban venni a szívem, többször kell kimennem az öltözőnek a kisebb helységébe.
Tehát izgulsz?
Nem úgy izgulok, hogy pánikban vagyok, vagy ideges vagyok, hanem a testemen érzem, hogy mint amikor így a gőzmozdonynak bedurantják a szenes lapáttal, úgy elkezdett izzani a kemence.
De Balázs, ebben mi a jó? Az első áhangnál?
Biztos, hogy ez valami fajta mazohizmus is ilyen szempontból, mert azt nem mondanám, hogy ez egy túl kellemes érzés. Viszont a várakozásnak az izgalma nélkül szerintem nincsen jó koncert. Mm. Tehát szerintem a túloldalon közönségként a hallgatók is, vagy ti is, biztos vagyok benne, hogy érzitek azt, hogy ki az, aki most tényleg a szívét, lelkét odarakja, és nagyon fontos neki ez az egész, vagy ki az, aki lejátszott a 261-et.
De szerinted van ilyen koncertező művész, aki mondjuk nemzetközi szinten az összes nagy koncertteremben megfordult, és aki nincs megérintve ezáltal, tehát hogy neki mindegy, tehát hogy GPS-en tudja csinálni az X-edik koncertjét anélkül, hogy ne lenne egy ilyen druk benne, vagy ne lenne neki annyira fontos, hogy ezek a folyamatok nála is beinduljanak?
Megkockáztatom, hogy fiatal művészeknek, vagy bizonyos hallgatóknak a koncertje nekem sokszor nagyobb élmény volt, mint egy beharangozott nagy sztár, akitől mindenki nagyon-nagyon-nagyon sokat várt, de hogyha így leszedjük róla a héjait, hogy mennyi volt a hab és a füst körülötte, és csak azt nézzük, hogy mi történt a színpadon, én nagyon sokszor jobban megérintődtem, vagy rá tudtam kapcsolódni, mert éreztem, hogy neki egy ugrása van. És ugrik, igen.
Na de várjam, visszatérve hozzá, tehát, hogy akkor vannak ezek a, van ez az izgalmi állapot, mielőtt színpadra mész, de elmúlik az közben?
Kicsit úgy vagyok, mint a... nem tudom, hogy a mai autók is így működnek-e, de régebben mindig volt egy magasabb fordulatszám még hideg motornál, és akkor az automatikusan lecsökken. Tehát, hogyha az első 3 perc után ez nem múlik, akkor baj van. Tehát én azt figyeltem meg magamon, hogy 3 perc az, ami alatt eldől, hogy milyen lesz egy koncert. Hogyha 3. percben nem érsz el bizonyos fajta utazó magasságot, akkor már nagyon nehezen lehet visszaverni. Most egy szóló esről beszélek, ahol van mondjuk 90 perced plusz a szünet. Úgy értem, hogy 2x45. Tehát, hogyha az első 3 percben ez nem múlik el, akkor van valami olyan tényező, vagy valahogy úgy nem állt össze a rendszer, hogy jön egy ilyen mentés. Mondok példákat. Nem szűnik meg a zaj a közönségben. De erre mondjuk különböző országokban különböző a reakció. De például volt olyan velem, tehát távol-keleti országban, hogy még a 10. percnél is éreztem, hogy nincsen csönd, és duruzsolnak, és ilyenkor az ember ostromolja magát a színpadon, hogy biztos, hogy én vagyok az oka. Nem vagyok elég jó, nem vagyok elég érdekes. És akkor így darálsz a színpadon, közben mindenfélét kitalálsz. Nagy hangsúlyokat teszel bele, nagy szüneteket teszel bele, hogy esetleg meghallják a saját maguk zaját, tehát kitágítod a dimenziókat, és nem működik. És akkor egyszer csak kiderül, hogy itt nincs mit csinálni, itt valószínűleg ez a szokás. Egy másik példát
mondok. De neked
mondok.
Már viszont akkor kidurrant a dolog valahol a 3. perc magasságában.
500%-on ott próbálkozom valami újat beletenni, és nem működik. Más példát mondok. Van úgy, hogy nincs zaj, de azt érzed, hogy nincs egy hullám hosszon a színpad és a közönség. Tehát a 3. percre valahogy össze kell állnia egy kommunikációs egységé a színpadnak és a közönségnek. Tehát ott van a 3. perc, és valamit érzel, hogy valami recseg a rendszeren, és nem tudunk együtt repülni, és keresed az okát. És ezek olyan megmagyarázhatatlan dolgok, és tudjátok, mi a legfurcsább? Hogy azok a legemlékezetesebb koncertek, nekem is, de sokszor még a hallgatóknak is, amelyek ilyen küzdelmesen teltek el végig. Tehát amikben jött valamilyen ilyen váratlan, vagy azt érezted, hogy egész végig, a koncert végig ostromlod magad, hogy valamiért nem történik meg az összekapcsolódás. És akkor találkozunk mondjuk 5-6 év múlva, és akkor mondják, hogy emlékszel, milyen, nem tudom, milyen lisztet játszottál ott. Mondom, segíts. És akkor mondja, hogy nem emlékszel arra, amikor... És akkor tényleg felidéződik, hogy tényleg az volt az a koncert, amelyeken én baromira szenvedtem. De valószínűleg az előadó művészet úgy működik, hogyha a színpadon valami áldozat történik, legyen ez szenvedés, vagy bármi, az mindig gyümölcsözőleg hat a túloldalon. Legalábbis nekem ez a tapasztalatom.
Igen, csak hosszú távon ez aztán nem okoz örömet, érted? Tehát, hogyha mindig meg kell ezzel küzdeni, vagy mindig más a valóság, ha te általad megélt valóság, meg a közönség által megélt valóság között, tehát, hogy azért nem jó minden, vagy nagyon gyakran ezeket túlélni, de nekem ez mindig folyamatosan egy ilyen kérdés, mert ez gyakorta megesik tényleg egy előadóval, aki a színpadon van, tök mindegy, hogy milyen műfajban, hogy ki kezdte előbb. Tehát, hogy belőlem jött valami olyan energia, ami nem kötötte le az embereket, vagy most tényleg úgy állt össze a közönség, hogy egyszerűen, mint egy ilyen pajzs, így visszaverik magukról ezeket az energiákat.
És vagy C, hogy ez csak te érzed, és a te agyadban van.
Nem, ezt lehet érezni. Szerintem.
Azért tegyük hozzá a másik oldalt is, tehát tényleg nem, ez a ritkábbik eset. Olyan, az is van, és az is sokkal gyakoribb, hogy lépkedsz be a színpadra, és már érzed, hogy megvan. Tehát még le se ütöttél egy hangot, de érzed, hogy megvan a csatorna. Uh-huh. Ja, furcsa, hiszen nem szólunk egymáshoz egy szót se. De érzem a tapsnak a dinamikájából, érzem a zajokból, érzem abból, hogy a taps után milyen hamar lesz. Csöndszerű figyelem. Mert szerintem a csöndnek van egy Tehát nem baj, hogyha vannak ilyen matatások, vagy csattogások, vagy ilyesmi. Van a figyelmes csönd, meg van a figyelmetlen csönd, és a kettőnek tök más zaja van.
Ez tényleg érdekes. Ez talán még a nézőtéren is meg lehet különböztetni, én azt gondolom. Szóval
mindenképpen, biztosan.
Én szoktam ezen így agyalni, hogy vannak azok az intelligens cukorka csörgetők, akik megvárják, amikor annak valamilyen szinten létjogosultsága tud lenni.
Mondjuk egy nevetés alatt, vagy egy,
igen,
vagy egy akár tapsig.
Legnagyobb megvár. Küzdelme az 2019-ben volt. Emlékszem, hogy Amerikából jöttem vissza, és hát ilyen jetlegen volt, ilyen alvási problémák. Rosszul aludtam, és másnap a Beethoven Budán Fesztiválon volt egy három utolsó Beethoven szonáta szólóestem, ami nem a legkönnyebb műsor, de azért nem mondanám, hogy feltétlenül a legnehezebb, de kihívás, főleg kialvatlanul, kihívás még akkor is, hogyha tudod.
És ha aludtál.
Elkezdődött a koncert, leütöttem az első hangokat, eltelt nagyjából 8 ütem, és egy régi Nokia telefon megszólalta maga csengő hangjával, és nem kapcsolt ki. Küzdöttem, ilyenkor van rutinom a mobiltelefonból, itt is vannak eszközök, megemeled a hangot, vagy nagyon nem foglalkozol vele, de nem állt el, és annyira nem állt el, hogy elkezdett ez témává válni a közönség soraiban, és akkor kialakultak ilyen csoportok, hogy szóljon már neki valaki, most már. Akkor elkezdtek mozgolódni, felállni. Én azt hittem, hogy szabotázs. Tehát azt hittem, hogy valami megrendezett jelenet.
Hogy téged akkor valaki direkt zavarni.
Hogy valaki most így kicsinál, de ezt én úgy éltem meg a színpadon, persze erről szó sincs. Na de ez egy olyan hosszú telefoncsöngés volt, hogy megálltam. Uh-huh. Pedig az a véleményem, hogy szerintem egy művésznek nem szabad hisztizni a színpadon, tehát az előadó az onnantól kezdve, hogy megjelentek belépődíjas koncertek a Föld nevű bolygón, onnantól kezdve lényegében ez egy zenei prostitúció,
igen,
tehát azt kell csinálnod, amiért jöttek. Tehát befizették a pénzt, és neked meg kell csinálod azt a műsort.
Jó, de te csak akkor tudod megcsinálni, hogyha adott esetben újra kezded egy ilyen helyzetben.
Na, ezt mondom, hogy eljött az a határ, hogy menthetetlenné vált a dolog, és megálltam. Általános felfordulás alakult ki a nézőtéren. Én elhatároztam magamban, hogy nem szólok, nem kommentálom ezt a dolgot, oldódjon meg valahogy. Sikerült elhallgattatni, majd csendben bemondtam, hogy újra kezdem. És akkor kaptam egy nagy tapsot, és annyira reszkedtem az első tétel alatt, hogyha még egyszer megszólal, az egész koncert oda van. Tehát akkor már egy komédiává válik az egész, és egyszerűen mindenki kizökken abból a lelki állapotból, ami ugye a várakozást teszi tönkre ez az egész. Mert a várakozással rákészülünk valamire, ami majd jön, és amire kíváncsiak vagyunk. És minden egyes pillanatban azt éreztem, hogy most fog megszólalni. És ez a fenyegetettség érzés olyan feszültséggel töltött meg, hogy én a mai napig is úgy emlékszem vissza erre a koncertre, hogy az egyik legizgalmasabb volt, mert tényleg olyan volt, mint valami időzített bomba fölött járkálnál, mint MacGyver, hogy akkor most mikor jön a következő pillanat.
Hát hasonló izgalmas történetekre számíthatok a zene után is itt a kettes számrendszerben. Fülei Balázs zongoraművész a vendégünk, továbbra is maradjatok velünk.